Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Rafahi határincidensről kellene beszélnünk, hiszen ez a legfrissebb fejlemény, ami a konfliktus zónákat illeti. A hírekben már hallottak róla, de hát mi igazándiból egy másik háborúról és frontról fogunk a mai tetőteraszon részletesen beszélni, méghozzá az ukrán kérdést feszegetjük, annak a legfrissebb fejleményeit Ady András szakújságíró, valakinek köszönöm, hogy bejelentkezett az adásba Csíkszeredából. Szervusz, András!
Én köszönöm!
Az az ürügy, hogy újra úgy kezdjük a hétfőt, hogy háborúról, számokról, egyeztetésekről, forgatókönyvekről ejtünk szót, mert hogy úgy tűnik, legalábbis az én olvasatomban az határozza meg most a diskurzust, hogy a nyugat, jelesen a NATO, a G7-ek és hát végül is a néhány mérvadó tényező, mintha bekeményített volna, mintha sürgetni azt, hogy most már kéne nagyon segíteni Kijevnek, a defenzívába kényszerült Kijevnek, hiszen ma délutáni hír, hogy Netajlové és Ivanivka is elesett, ezek Harkov térségi falvak. Tehát nyomulnak az oroszok, és talán azért is, mert egy amerikai választás kimenetelére is oda kacsintanak, talán azért is, mert a NATO-nak tisztító periódusa következik a júliusi csúcs, washingtoni csúcs után. Én úgy gyanítom, vagy érzem, és az offenzíva miatt is, hogy a nyugat nem pánikolt be, de mintha egyre komolyabban venni azt, hogy itt most már határozott szintet kell lépni egyszerűen, hogy így fogalmazzak. Nem tudom, hogy látod te ezt?
Igen, van benne valami, hiszen most már az az érzésem, hogy Vlagyimir Zelenszky is egy kicsit elvette a mikrofont a szakközlőktől, és megpróbál ő beszámolni adott esetben harctéri történésekről, és hát 26-án ő adta le a drótot, hogy akkor az ukrán határtól mindegy 90 kilométerre a Borisovka-Proletarszki zónába, ez Belgorod oblaszt, további csapat összevonásokra kerül sor, csapat felhalmozásokra, de ez egy kicsit úgymond ellentmondott magának, illetve vezérkarának, akik az elmúlt hetekben, amikor is ugyebár megindult a Harkiv város, vagy gyaníthatóan megindult a Harkiv város elleni támadás, azt állították, hogy néhány határvidéki falvacskát, illetve egy félvárosnyi területet foglaltak el az oroszok, és tulajdonképpen az ukrán fél egyfajta, használjunk egy már amúgy lejáratott második világháborús magyar szakkifejezés, rugalmas elszakadás fázisában van, tehát azért engedik őket beljebb, mert gyanítják, hogy ki fog fulladni ez az offenzíva.
Volt András erre utaló, legalábbis egy ilyen véleményt olvastam, hogy túl korán kezdték a támadást az oroszok, és talán el is akadt, illetve hogy az ukránok most már állítólag átvették, vagy átvenni készülnek a kezdeményezést. Nem látunk igazán bele, csak hozzáfűzöm, hogy ilyen infók érkeznek a terepről.
Tehát azért Harkiv közelében komolyabban, vagy több joggal lehet beszélni erődítményrendszerekről, hiszen ugyebár a déli zónákban, ahol megindult a támadás pár hónappal ezelőtt, ott éppen úgy tevődött fel a kérdés, hogy hát nem oda kellett volna irányítani azokat a pénzeket és azokat az építkezéseket, védelmi építkezéseket, amelyeket Harkiv fele irányítottak, és amit úgymond még az ukránok közül is néhányan úgy fogalmaztak, hogy arra paltak el, ami tulajdonképpen nem is szorulna védelemre, hiszen Harkiv biztosított. Tehát azért jó zömmel vannak itt védelmi rendszerek, komolyabb védelmi rendszereket lehet gyanítani, illetve az a kevés tartalék is, illetve a déli zónákból, déli harctéri zónákból mozgósítható néhány csapattest is hamarabb kanyarodott vissza Harkiv fele, és fejtett ki komolyabb ellenállást az oroszokkal szembe, hogy orosz oldalon igazából milyen erőkkel állnak szembe, véleményem szerint is egy meglehetősen incipiens fázis volt, egy felmérő, tapogatózó, probing fázis volt ez orosz részről, viszont abban sem hiszek, hogy jelenleg most, a mostani fejemmel mondjam, úgy abban sem hiszek, hogy a komoly védelemmel rendelkező Harkivot el fogják foglalni. Ezt ukrán oldalról sem tudják elképzelni, akkor sem, hogyha maguk az ukránok is beszélnek már fáradásról, emberhiányról, illetve unosontalan joggal nehezményezik azt, hogy immár a 61 milliárdból az a néhány milliárd, amit ténylegesen fegyverekre, utánpótlásra, lőszer utánpótlásra és fegyverrendszerekre lehet fordítani, az sem érkezett még teljességébe a frontzónákra.
Hát érkezni fog a spanyol támogatás, hiszen miközben Putyin elnök Üzbegisztánba utazott, Zelenszky gyorsan Hispániába érkezett, ahol meglepő módon maga a király várta őt a reptéren, ami eléggé szokatlan, jelzésértékűnek vélik elemzők, és hát ott már egy ígéret elhangzott, hogy 1 milliárd 130 millió eurónyi támogatást fog utalni idén Spanyolország, ez Patriot rakéták, Leopard tankok, de drónvédelmi felszerelés és egyéb lőszer lenne igazándiból. Van egy törés a NATO-n belül, van egy olyan része a NATO tagoknak, akik azt mondják, hogy igenis lépni kell, meg kell engedni tulajdonképpen, hogy ezeket a fegyvereket oroszországi területen levő katonai célpontokra irányítsák, és itt sorolom Nagy-Britannia, Lengyelország, Litvánia, Észtország és Franciaország, Németország és az Egyesült Államok viszont továbbra sem támogatja ezt az ötletet. Ugye utaltál arra, hogy Belgorod környékén vannak csapatösszevonások, ez már ugye a határ túlsó oldalán orosz területen van, miközben azért van arról is információnk, hogy a drónok időnként 1800 kilométereket is megtesznek orosz területen, ahhoz, hogy egy-egy radarállomást megtámadjanak, ellehetetlenítsenek.
Igen, ahogy utaltál, tehát az európai nagyok közül egyre többen próbálnak azon brainstormingolni, hogy hogyan lehetne adott esetben egyfajta légvédelmi védernyőt, legalább fél védernyőt. Igen, most a legújabb fejlemények szerint, tehát az eredeti elképzelés az volt, hogy Kijevet mindenképpen, most a legújabb elképzelések szerint egészen Harkivig, apropó, hogy ez elég komoly azért Harkiv környékén a helyzet, egészen Harkivig nyújtanák ezt a védernyőt, megpróbálva egy 22. februárjától ismeretes problémát feloldani, megoldani. Itt arról van szó, hogy ez a Belgorod vagy Belgorod oblaszt és környéke, környező oblasztokból mindeddig büntetlenül tudtak például stratégiai bombázók ezeket az úgynevezett siklóbombákat indítani, könnyedén megtették a maguk 60-70 kilométeres útjukat, a kibocsátó repülőgépek viszont orosz területen, orosz légtérben maradtak, és így nem is léphetett fel ellenük igazából senki. Az ukránok mondták azt, hogy ők nincs mivel, az európaiak pedig eleinte nem is mertek ilyesmire gondolni, mert attól féltek, hogy eszkalálódik a helyzet, ezt casus belliként értelmezi Oroszország, és hát mindannyian tudjuk, hogy Putyin láncos kutyája, ugyebár az előző helycserés labdázogatásos elnök úrnak mi a véleménye a nukleáris fenyegetések lanszírozásáról. Ebbe az egész képbe azért az is beletartozik, hogy a Oroszország valahogy nem is tudja, nem is akarja elfelejteni azokat a pofonokat, amelyeket pont ebben az oblasztban, ebben a régióban, Belgrádban kapták, és 22-től arra fele. Miről van szó? Akkor, amikor ugyebár a 14-ben indul a Donbass megszállási kísérlete, illetve amikor a Krímre kezdett
annektálják.
Akkor Oroszországból elég sokan, ezekből az oblasztokból elég sokan eldöntik azt, hogy hát elég paprikás a szituáció, és ebből nem igazán lesz jobb. Innen visszalépni Oroszország nem fog, mert akkor arcvesztés lenne, hogy csak. És hát nagyon sokan átjönnek. Zömmel hadköteles vagy hadviselt emberekről van szó. Akkor is ott nagyon sokukat ilyen szerencsés csefi lézengő rittereknek nevezték. Átmennek Ukrajnába is. Ukrajna, lévén, hogy akkor is ember hiányjal, illetve fegyverviselt, tapasztalt emberek hiányával küzdött, úgymond megalakít egy pár ilyen zászlóaljat, amelyekben ezek a figurák is szerepelhetnek, és ezek a zászlóaljak, ezek a csapattestek, nem is föltétlenül zászlóalj erejűek, de összfegyverneműek, magyarán tűzérséggel, páncélosokkal, páncélos szállítókkal rendelkező szemiautonóm modern egységekről van szó. Ezek 22-től errefele meglehetős rendszerességgel
portyázgatnak, igen.
És ezt is bele kell kalkulálni abba, hogy akkor most mondjam úgy, egy pufferzónát szeretnének az oroszok létesíteni itt is. Nem csak erről van szó természetesen. Harkiv az egy nagyon finom falat, egy nagyon zsíros falat lenne, hihetetlen nyereség lenne Oroszország szempontjából, de azért benne van ebbe a képbe az is, hogy úgymond akkor felszámolják ezt. Na most európai oldalról egyre komolyabban töprengenek azon, hogy mennyire jogszerű, mondjam úgy, zárójelbe a la guerre comme a la guerre, nem tudom, hogy miért, vagy meddig lehet még hivatkozni precedensekre, amelyek nincsenek. Tehát mennyire lenne jogszerű az, hogy akkor Európából védjék tulajdonképpen Ukrajna éppen támadás alatt lévő légterét, és hogy lehetőleg közben elkerüljék azt is, hogy ugyebár most szinte nélkül válaszreakcióként taktikai nukleáris fegyver hadjátékokra kerül sor Oroszországba, tehát hogy ezt sem provokálják ki az ellencsapást, még akár egy táskarádió méretű nukleáris töltet felrobbantását sem provokálják ki lehetőleg. Ezen folyik most a vita. Hát a németek óvatosak, most egy eufemizmust használtam, mint mindig.
Gondolod, hogy Prágában most a hétvégén dűlőre jutnak, vagy egyszerűen csak mennek úgy befele, ez egy sokkal bonyolultabb, mint hogy most néhány nap alatt eldöntsék? Mert hogy Prágában lesz a NATO csúcs, illetve hát egyfajta a külügyminiszterek és a hadügyminiszterek találkozója.
Mindenképpen szóba kerül ez, és lévén, hogy úgymond hazai területen játszanak, nem mindegy, hogy a hangsúlyt hova teszik. Tehát érezhető, főleg a balti államok részéről érezhető, a lengyelek részéről, hogy azért az, ami egy két évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy beszéljünk úgymond egy keleti NATO grupról vagy csoportról, és egy nyugatibról, egy óvatosabb nyugatiról, de hát ugye már tradicionálisan nagy ütőképességű monster iparos országokról van szó, eddig is nagy beleszólással a háború menetébe, és akkor itt vannak a keletiek, akik viszont az oldalukon tudhatják azt, hogy hát nagy a helyzetismeretük, zárójelben nagy a félelmük is, szinte történelmi félelmük is az oroszokkal szemben, de mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy mit mondanak, és hogy mennyire komolyan mondják ezt. Úgyhogy ez a keleti blokk, vagy észak-keleti blokkosodás, ez képviseli a leginkább ezt az elképzelést, hogy legalább meg kéne próbálni, lássuk, hogy mi az orosz válasz erre.
Ez a tetőterasz.
Hát meg is fogják próbálni, András, mert Szikorszky külügyminiszter elmondta, hogy keleti pajzs néven már is döntöttek arról, hogy 2,5 milliárd dollár értékben, igaz, hogy jövőtől, de hát már az első év kezdetétől kiépítenek egy olyan védelmi rendszert, amely 2028-ig állni fog a keleti határon. Ez az egyik, ami, és utaltál ugye a baltiakra, hát ott meg a litván külügyminiszter kritikáját olvastuk, hogy bizony már lassan telítődnek azzal a sorozatos vétózással, amit Magyarország elkövet Ukrajna támogatása ügyében. Ki is számolta, hogy az erre vonatkozó döntések mintegy 41%-át Budapest megvétózta eddig.
Igen, szerintem a baltiak igazából most fognak nagy fordulat, eddig is nagy fordulatszámú voltak, de most fognak rákapcsolni. Úgy, ahogy érezhető volt, hogy a legutóbbi idézőjeles orosz baki is, ugyebár, hogy egy át kéne rajzolni a
felségvizeket,
hogy jaj, bocsánat, ups, ez egy elszólás volt, tehát nem is igazán gondoljuk komolyan, tehát kialakult egyfajta, én azt mondom, hogy háborús körülmények között normális dinamika, ami a felszólalásokat, megszólalásokat, ami az egész dikciót, országok közti kommunikációt jellemzi, próbálkozások, tapogatózások, provokációk sorozata az egész, hát erre most akkor mindenképpen válaszolni fognak a baltiak, válaszolni fognak a lengyelek is, ők is unják már azt, hogy hullik az égből időnként mindenféle csoda darab, amiről mondjam úgy, nem keltendő pánikot, időnként azt mondják, hogy hát véletlenül még most sem eldőlt teljesen, hogy akkor most egy eltévedt ukrán dron volt, vagy egy túlbuzgó ukrán dron volt, vagy egy eltévedt orosz dron, de hát minden esetre hatás nélkül, vagy kártevés nélkül úgymond leesett, és hát nem kell merre szívni a dolgot. Kezdnek kifogyni a türelemből mindenképpen.
Hogyha most az összegeket nézzük, mert ugye itt mindenféle számadatok szóba kerültek. Téma lesz az is, és valószínű, hogy a New York-i NATO csúcs környékén egyre inkább, hogy a NATO maga egy 100 milliárdos keretet szeretne elkülöníteni, vagy összerakni, és mindezt azért, hogy ennek a támogatásnak tervezhető és távlati jelleget kölcsönözzön. Erről mi a véleményed?
Igen, mindenképpen kezdnek hosszú távra berendezkedni, hogy nem fog az orosz-ukrán konfliktus lerendeződni 24-25-ben sem, és három pontot tennék ide. Igen, ez az egyik legfontosabb eltérés, vagy legfontosabb novum, úgymond a komolyabb NATO partnerek részéről, hogy hosszú táv, mind hosszabb és hosszabb távra távon gondolkoznak. Persze benne van ebbe az is, hogy azért megpróbálják, ugyebár főleg az oroszosabb vagy pró-oroszabb óvatoskodók nyomására megpróbálnak időnként teret engedni olyan véleményem szerint teljesen légből kapott és éberálom lehetőségeknek, mint például békeegyezmények, mint például az oroszok visszalépése, vagy az elfoglalt területekről, vagy az ukránoknak a hajlandósága, hogy akkor lenyeljék, hogy akkor úgymond a negyed Ukrajnát elvesztették, és így menjünk tovább egy ilyen rózsaszínű béke fele. Tehát ide-oda lütyögően alakulnak ezek az észrevételek, véleménykutatások, tulajdonképpen élesbe menő véleménykutatások, de ez az egyik legfontosabb jellemző, hogy az igazán komolyabbak, vagy az igazán nagyok, azok hosszú távra gondolkoznak, akkor is, hogyha ezekben az összegekben burkoltan adott esetben egy országfejlesztési összeg is valahol bele van rejtve, hogy amennyiben úgymond akkor nyerésre állnak majd az ukránok, akkor lehet Ukrajnát egy kicsit Ukrajna hóna alá nyúlni időközben, tehát ez is benne van, de mindenképpen véleményem szerint arról van szó, hogy akkor egy kicsit mintha zsugorodna, ettől még nem azt jelenti, nem hangosak az ellenoldal, úgymond a békepárt, hogy szépen fogalmazzak, de érezhető, ténylegesen érezhető az, hogy akkor főleg Lengyelország hatására a franciák is, az angolok is, mintha a Brexitet úgy, ahogy van, elfelejtenék, a különállást, különválást elfelejtenék, és igen, most nem vagyok teljesen tisztában a számokkal, de egy elég recens kimutatással találkoztam a napokban, miszerint kezd kiegyenlítődni, ha nem felborulni lassan, és ebben benne vannak az ígéretek is természetesen, tehát még ki nem adott pénzek, hogy kezd felborulni az egyensúly, amit úgymond és főleg Amerika részéről, főleg a GOP oldal, főleg a trumpista oldal minduntalan mantráz, hogy akkor hát meddig viseli ennek idézőles hadgazdálkodásnak a terheit, a zömös terheit Amerika, és mikor lép már végre be Európa, a csendes, a kussoló Európa, mikor lépik be a költségek fedezésébe, úgyhogy ez a fordulat is lassan-lassan bekövetkezik.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Katonapolitikai fordulatot említett az előbb Ady András annak kapcsán, hogy a NATO tagállamok egyre komolyabban gondolják azt, hogy nekik most fegyverkezni kell, talán még ritmusosabban, mint ahogy eddig tették. Van már egy adatunk is ezzel kapcsolatban, hogy a 32 NATO tagállam közül már 18 jelezte eddig, hogy hazai össztermékének 2%-át katonai kiadásokra folytatja, illetve fordítja. De hát akkor nézzük meg a Kreml környéki mozgásokat pillanatnyilag, ami novum volt, vagy mindenképpen egy újabb árnyalat. Ez a több forrásból is megerősített béke szándék, ami megjelent, a Reuters hozta, idézte, úgymond, hogy akár meg elégednének idézőjelben Putyinek azzal, hogy a jelenlegi frontokat lefagyasztva elkezdődjön egy hát rendezési folyamat, gondolom tűzszünettel startolna, és aztán majd ezek ugye mindig nagyon hosszas, elakadó, véget nem érő történések. Ez mennyire valós szerinted, vagy mennyire tekinthető annak, hogy a Kreml a diplomáciát tulajdonképpen a hadviselés szerves eszközeként használja, és hogy ezzel altat, terel, zavart akar okozni?
Én nem tartom teljesen kizártnak azt, hogy a konfliktus fagyasztását így módon az oroszok elfogadhatónak tartják. Erre számos példa volt, és még lesz, adja Isten, ne legyen igazam. De ez a legutóbbi elképzelés, vagy ez a legutóbbi tesztelés tulajdonképpen. Csak azért furcsa számomra, hogy eközben ugyebár a Kreml nekifogott, elővette a legnagyobb seprűjét, és elkezdte kidobálni a védelmi minisztériumból és szoros környékéből elkezdte kidobálni azokat az embereket, akik hát legalább a 22-es évtől errefele úgymond szakavatott tudorai az orosz-ukrán konfliktusnak, és ez egy nagyon furcsa húzás, természetesen a Kremlnek a hivatalos verziója az, hogy akkor mit ad Isten, hogy de mertársak, most döbbentünk arra rá, hogy Jézus Mária Sojgu ex-miniszter úr házatáján milyen őrületes méreteket öltött a korrupció, és hát, hogy ennek a korrupciónak is köszönhetően a szegény orosz hadsereg nem érte el azokat az eltervezett sikereket az elmúlt több mint két évbe.
Igen, hát ezt Iván Popov a legutóbbi áldozat, aki az 58-as hadseregnek volt az élén. Őróla azt mondják, hogy $1,5 millió értékű fémet hát lovasított meg, és ez milyen jól fogott volna a védőrendszerekbe beépítve. De van egy olyan információ, ez John Foreman mondta elég alánynak friss, volt brit moszkvai katonai attasé, hogy itt az ő értelmezésében leszámolós dímegy. Tehát, hogy Sojgu eltávolítása után szabad kezet kapott az FSB, hogy tényleg tisztogasson, és hogy most tulajdonképpen, ha megnézzük, ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogy Putyin egyensúlyoz a kimondottan karrier és profi katonai testület, illetve a hozzá közelebb álló belügyesek, FSB-sek között. Most lehet, hogy elfogyott a türelem, és szabad kezet kaptak a fiúk?
Tehát a korrupció létezése is, ugyebár ezek a, hát most Oroszországban főleg aztán Andrej Removics megjelenése után, aki aztán majd rendet fog teremteni, ugyebár a költekezések terén a Védelmi Minisztérium élén. Én azt mondom, hogy ezek jelen voltak, ezek nagyon lehetett lopni. Borzalmasan lehetett lopni, hiszen őrült összegek álltak a rendelkezésekre. Arról is számos információja van a nyugatnak már, hogy a kezdetek kezdetétől lehetett olyan jelenségekre bukkanni, hogy akkor megindult egy-egy ezres zászló a hadtest, és felfedezték, hogy hát nincsen bakkancsuk, vagy éppen felszerelték volna őket ruházattal, de nem volt meg a ruházat. Tehát voltak ilyen visszajelzések.
Azért András, jegyezzük meg, hogy a ukrán oldalon is persze rendre buktak ki olyan ügyek, amelyek egyrészt hát nagyon rosszul vették ki magukat egy ilyen háborús kommunikációban, másrészt azért elgondolkoztatták a mindenkori támogatókat, hogy akkor most milyen biztosítékokat kéne ebbe a folyamatba beépíteni ahhoz, hogy tényleg amit ők fizetnek, meg küldenek, meg szállítanak, az tényleg kerüljön a frontra.
Igen. Uh-huh. De és akkor felmerült a kérdés, hogy akkor mennyire lehet hinni ennek miért kellene hinni a Kreml éppen mostani magyarázatának, mert eddig miért kellett hinni bármilyen magyarázatának, de hát van benne valami, sino ne vero e ben trovato alapon. Viszont van egy másik, elkezdtek az elemzők is elméleteket gyártani, és engem csak az idegesített, hogy megpróbálták ezt a legfrissebb, és én úgy tudom, hogy az elmúlt 25 év, legalább 25 év legnagyobb, mélyrehatóbb tisztogatási hullámát megpróbálták úgy értelmezni, mintha ez egyfajta mindig is létező Abwehr versus Wehrmacht probléma lett volna. Holott itt azért tisztázni kell egy pár dolgot, ugye már 2000 környékén jelenik meg tulajdonképpen a Védelmi Minisztériumon belül az FSB-nek Addig megpróbálták rettenetesen profinak, apolitikusnak tálalni tulajdonképpen a hadügyet, és megjelenik az FSB-nek egy úgynevezett DVKR, Departament Vajonői Kontrazvedki, egy kémelhárító egysége, amelyik mondjam úgy a 2010-es 15-ös évig azért próbálta ő is úgymond átvenni ugyebár ezt az álcát a Védelmi Minisztériumtól, hogy hát ők apolitikusak, és tulajdonképpen tényleg csak kémelhárítással, meg
a belső elhárítás, igen, ugye, értse a hallgató is, igen.
Foglalkoznak, illetve gazdasági visszaérésekkel, és így tovább, csak igazából azzal foglalkoztak, hogy szaktámogatást nyújtottak például az orosz a filmiparnak olyan filmek gyártására, amelyekből kiderült, hogy például a második világháborút nem is a szovjet katona nyerte meg, vagy akár a Stavka, hanem a SMERS például. Na, zárójel bezárva, enyhén elkezdtek eltolódni a hangsúlyok, és odáig, hogy 22-be ennek az ágazatnak, ennek a branchnek, a DVKR-nek, ugyebár már olyan feladatai vannak, hogy fogolycseréket folytathatnak, bonyolíthatnak le. Foglalkoznak igencsak mérehatóan az ukrán területek, elfoglalt ukrán területek lakosságával, a lakosság hűségével, vagy a hűség biztosításával, vagy azzal, hogy kiverjék a hűséget az ott lévő ukrán lakosokból. Foglalkoznak adott esetben még az ukrán, mondjam úgy, szülő nélküli maradt gyerekek Oroszországba szállításával, mindenféle ilyen érdekes dolgokkal foglalkoznak, tehát egyértelmű, hogy növekedett a hatáskörük, és mostani leszámolás, tehát ilyen nevek szerepelnek, mint Timur Ivanov, Yuri Kuznyecov, Ivan Popov, Samarin például, tehát ezek az emberek, én azt mondom, hogy nem létezik, kizárom, hogy tényleg égbeszökő korrupció miatt kerültek, vagy távolítattak el, de tudtak néhány dolgot, és tudnak néhány dolgot, és az az érzésem kimondottan, hogy itt Valeri Gerasimovnak a bőrére pályázik most nagyon a Kreml, ami egy meglehetős baki lenne, mert az úriember minden prigozsinos furcsasága ellenére szakember.
Hát azért a második vonalból előre fut néhány képzett és csőre töltött tiszt, úgyhogy én nem hiszem, hogy az állományban nem lennének, vagy nem találnak majd olyanokat. Bár az igaz, hogyha akkor olyat kell keresni, aki a putyini elképzelések szerint szalutál és jelent, akkor lehet, hogy tényleg a katonai része ennek a kimondottan katonai vetülete ennek az akciónak keményen megkérdőjeleződik, illetve hát a hatékonysága tulajdonképpen, a profizmusa.
Van egy érdekes fordulat, mondjam úgy történelmi, mert jó hosszas és jó régen kezdődött, amiről nem nagyon beszélnek, ugyebár arról van szó, hogy az összeomlásig lehetett szó arról, hogy a titkos szolgálati szervek párt irányítás alatt voltak. Többé-kevésbé, de lehetett erről beszélni, komolyan lehetett beszélni róla. A szakember Putyin...
Most az összeomlást, azt a Szovjetunió összeomlására utaltál.
A szakember, hogy mi volt 2000-ig, ugyebár amikor még adott esetben az is képbe került, hogy 99-ben felmerült annak is a többé-kevésbé reális lehetősége, hogy akkor a belorusz elnök lesz az orosz elnök, a leköszönő orosz elnök váltója, mondjam úgy. És ilyen módon a belorusz elnök szinte Putyin nevelőjévé lépett, vagy régensévé lépett elő egy rövid ideig. Na mindegy, tehát Putyin trónra kerülése után következik be tulajdonképpen egy kimondott fordulat, ahol azt mondják, hogy az FSB uralja a politikumot, és Schlusspass. ez elég aggasztó fordulat, és elég aggasztó végkimenet. A mindenképpen, tehát én nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet most a Stávkában hangulat, ki mit mer tenni, ki mire mer vállalkozni, és igen, akkor zárva egy picit a témát, ez visszakanyarodva az eredeti kérdésfelvetéshez, mennyire lehet ezért is, kismillió más motiváció miatt is, de ezért is mennyire lehet komolyan venni bármiféle béke jobbot, amit a Kreml nyújt?
Az ukrajnai hadihelyzet legfrissebb vetületeiről, és hát a várható következményekről beszélünk itt a tetőteraszon Ady András külpolitikai újságíróval. András, nem érintettük még a személyzet kérdését, ugye most már a naponta megjelenő ukrán frissítések alapján már a 500 000-t meghaladta az orosz veszteségek mennyisége. Itt azért hozzá kell tennem, hogy a halott, a sebesült, a foglyulejtett és az eltűnt katonákat veszik így teljesen egybe. Azért érdekes ez az adat, mert érkeztek olyan visszajelzések különböző brit, francia és egyéb forrásokból, hogy azért ez nagyon nincs messze a realitástól, tehát ha egy olyan 450-500 ezres veszteségről beszélünk, kicsit alámérik a többiek, de azért nagyságrendben körülbelül itt vagyunk, mert hogy felvetődik ugye az, hogy ha most nagyot akar lépni az orosz hadvezet, és akkor jóval nagyobb erőt kell mozgosítani, illetve frontra küldeni. Miközben túlfelől látjuk, hogy egyre foghíjasabb az ukrán állomány, most már ők is a jól bevett ugye börtönből a frontra technikával próbálják pótolni a kiesett ember anyagot. Hogy látod ezt a, mert most eddig pénzről beszéltünk, meg haditechnikáról, illetve egyeztetésekről, végülis emberek, akármilyen modern a hadviselés, emberek vívják, és egyelőre sok ember áldozatot követelő konfliktus ez. Hogy látod itt a fogyó anyag, ez nagyon csúnya szó, tekintetében jól áll Moszkva, tehát ki fogja bírni, akár úgy, hogy nem kell mozgosítania?
Főleg akkor érettek újra ezek a találgatások, hogy akkor vajon mi következik, megint lesz egy parciális, totális mozgósítás, vagy nem, amikor Putyint secula seculorum újra választják. Nem is nagyon reagált ezekre a találgatásokra az orosz oldal, nem is nagyon foglalkozott látszólag a Duma ezzel, ugyebár a Prigozsin incidens után rendkívül óvatosak lettek a zsoldos alakulatokkal, illetve paramilitáris alakulatokkal az orosz oldalon, és óvatosak lettek ugyebár az ehhez kapcsolódó engedjük szabadon az embereket a börtönből, és fogjuk őket harcra programmal kapcsolatban is. Nekem meggyőződésem, hogy az nem állt le teljesen. Egy kicsit nehéz volt valójában megmagyarázni, hogy akkor most Prigozsin hiányában úgymond ez az iparág tovább kéne működjön. Sokáig nem is tudták eldönteni, hogy akkor ezt csinálják olyan prigozsinosan egy kicsit, vagy ne. Például bízzák ezt a legelvakultabb, elkötelezettebb mailbloggerekre Oroszországba, vagy kivegye át ezt az iparágat, de minden bizonnyal folytatódik. Onnan sejtem, hogy folytatódik, hogy viszont egyre gyakrabban kerülnek felszínre a oroszországi kapcsolatokkal rendelkező, de Oroszországból elmenekült vagy kimenekített média közlésekben egyre többször jelenik meg az a jelenség, hogy elmentünk harcolni a börtönből, vagy jelentkeztünk, vagy hagytuk magunkat besoroztatni, és így tovább, és így tovább. Megígértek nekünk pénzt, paripát, fegyvert alig kaptunk, pénzt nem, illetve olyan visszajelzések érkeznek nap, mint nap, hogy a fronton harcolóknak Oroszország szintjén úgymond elit hadirokkantság biztosítást és egészségügyi ellátást biztosítanak. Mire hazamegy az ember néhány végtagja nélkül, hát arra ébred, hogy igazából semmi nem nagyon változott, maximum kap egy összeget, és akkor éljen tovább, ahogy tud. Tehát innen sejtem én, hogy azért a fű alatt folytatódik ez a dolog, és meggyőződésem, hogy a fű alatt hangzatos, bombasztikus bejelentések mentesen folytatódik tulajdonképpen a sorozás, vagy sorozásnak valamilyen formája. Ne felejtsük el, hogy egy-egy és fél évvel ezelőtt igazán mozgásba hozott kolosszális gépezetről van szó, ahol a nagyvárosokat egy kicsit mellőzve, mert ott nagyon nagy volt az ellenkezés, és az onnan való elmenekülés tulajdonképpen sorozás előli elmenekülés, de a legapróbb helyiségektől kezdve azért nagyjából mindenhol továbbra is mozgásban maradt ez a rekrutáló kedv, ez a rekrutáló irányzat. Úgyhogy innen úgy néz ki, hogy Oroszország nem fog igazán olyan mértékbe talpas hiányba szenvedni, hogy ettől leálljanak, vagy megálljanak, akár hosszabb respiróra sem.
A túlfelől az ukránoknál mit látsz? Tehát azon kívül, hogy tényleg egyre leharcoltabb és foghíjasabb a sereg, szó volt arról, hogy nyugati segítség már terjedhet odáig, hogy akkor az ukrajnai területen való kiképzésben legalább részt vegyenek nyugati szakemberek, tanácsadók, magyarán katonák.
ami egy már jó ideje létező jelenség.
Ja jó, de hogy egyre inkább, tehát hogy fokozzák ezt a fajta, hát mondjam azt, hogy háttérbiztosítást.
És rajta is kapták ezzel Moszkvát azon, hogy akkor azonnal mondjam úgy agyalapi szinten reagált is erre a jelenségre, vagy erre a ők fenyegetésként, vagy fogadkozásként értelmezték ezt. Már itt van egy diszkrét csúszás, hogy nem úgy fogalmaztak, hogy jó, tudjuk, hogy itt évek óta erről van szó. Mit évek óta? 2014 óta erről van szó, kisebb-nagyobb hullámokban. De hogy úgy reagáltak, hogy ilyenre ne kerüljön sor. Mert hogy akkor nem tudom, akkor elővették Medvegyevet a nukleáris bombáival, meg a hasonszörű, mondom, agyalapi reakciók, de tehát ez egy létező dolog. Ők azonnal reagáltak, és aztán elhallgatott ez a reakció. Úgyhogy véleményem szerint a nyugatiak... nyugat-európai próbálkozások, vagy pontosabban nyugat-európa szondázása ennek a témának, ez egy siker egyelőre. Most éppen az oroszok nem ezzel foglalkoznak, úgyhogy hajrá gyerekek, meg lehet ezt csinálni, vagy folytatni lehet egészen pontosan. Regulár, azt levette Európa mindenképpen, hogy itt nem reguláris egységekről, ezekről szó sem lehet, mert az viszont tényleg azonnal harcra ugrasztja az orosz oldalt, de nem is ez volt a szándék. Ugyanúgy, ahogy bele lehet kötni például Macronnak a megfogalmazásába, de Macron, hát hogyha nagyon kötjük az ebet a karóz, akkor Macron vegyük úgy, hogy szerencsétlenül fogalmazott, de nagyjából mindenki érti az alapideációt. És míg a megfogalmazásra érkeztek európai nagyoktól, európai nagybicepszűektől enyebenyéző visszajelzések, nagyon érdekes, hogy kelet, illetve észak-kelet a valós pufferzóna, valós érintkezési vonal egész pontosan, az mélyen hallgatott és támogatta még a macroni megfogalmazást is, hogy már pedig úgy is lehet értelmezni, hogy regulárisok kerülnek Ukrajnába. Nem erről van szó, persze, ennyire azért nem ment el az esze mindenkinek Európában. Úgy látom, hogy mintha kezdené meghozni a gyümölcseit az a jelenség. Sokáig fennállt a félelem, hogy akkor ugyebár eldőlt, hogy csökkentik a hadköteles évek alsó határát, kellene még vagy 500 ezer ember, de nem baj az se, hogyha csak 300 ezer lesz, és hogy akkor komolyan górcső alá veszik azt, hogy hány hadköteles, hadképes férfi kószál úgymond Európába ukrán részről. És komolyan létezett az Ukrajnából elmenekültek között olyan félelem országonként, hogy melyik ország hogyan reagált erre hivatalos csatornákon. Létezett egy olyan félelem, hogy Jézusom, akkor most minket nyilvántartásba vettek, most hazazsuppolnak. És lévén, hogy ez nem következett be, sőt, eléggé megnyugtató visszajelzések érkeztek a különböző kormányok részéről, hogy hát politikai azilium stb. Kérésével ezt mindenképpen meg lehet előzni. Egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, egy kicsit Kijevben is elkezdték árnyalni ezt a jelenséget, és ugyanakkor rácsatlakoztak egy olyan verbális, egy kommunikációs úzusra, hogy ime-ime azért vannak nekünk itthon is fiataljaink, és őket kéne egy kicsit patriótábbá tenni. És az az érzésem, hogy egy pár hete, mintha fordulna itt is a kerék egy picit. Egyáltalán nem babérokon való ücsörgésről van szó, de azért, és nem is nevezném úgymond hazafi fervornak vagy fellángolásnak, ami tapasztalható, de mintha helyjel közzel jelentkeznének azért már az emberek.
Adi András, mi is jelentkezünk majd a tetőteraszról, ha újabb fordulat vagy lényeges változás következik be a keleti fronton. Én köszönöm azt, hogy itt voltál velünk, és hát reméljük, hogy lesznek Prágában, majd New Yorkban arrébb bölcs döntések, amelyekről nyilván a Kolozsvári Rádió be fog számolni, értelmezni, értékelni, magyarázni fogja ezeket a számunkra a közeljövőnket mindenképpen meghatározó döntéseket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én köszi szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.